Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Papvári Árpád márka doktor a vendégem. Egy izgalmas fogalmat dobtál be az előbb, amikor azt mondtad, hogy hát keressék a következő logikus úti célt, így mondtad, aki mondjuk már látta a nagyvárosokat, az mondjuk Budapest is felkerül így a mentális térképére. Amiről kérdeznélek, az ez a fajta rivalizálás, tehát amikor, és ez az üzleti életben is így van, meg az üzleti márkák között, hogy ugye azért nem úgy van, hogy igazságosan felosztják egymás között, hogy ki miről szóljon, meg kinek mi legyen az imázsa, hanem azért sokan gyúrnak ugyanarra. És azt gondolom, hogy a város imázsban, vagy az ország imázsban ez ugyanígy megjelenik, hogy ki legyen a kultúra fővárosa, teszem azt, vagy hova érdemes Nordic walkingozni, menni, vagy kirándulni. Tehát, hogy az hogyan működik országok között, hogy nem ti vagy a kultúra fővárosa, nem mi, vagy inkább hozzánk gyere. Tehát ez a fajta ilyen piaci versengés hogy jelenik meg márka tekintetben?
Hát ennek azért van egy viszonylag logikus rangsora, tehát hogyha megnézzük ezt az említett Simon Anholt ország márka hadszöget, ott ugye mérik ezeket a dimenziókat, és az egyik az pont a kultúra. Nem lehet nagyon rajta csodálkozni, hogy akik az élen szerepelnek, azok olyan országok, mint Olaszország, Franciaország, és még jó pár másik európai ország. Egyébként pont az Amerika Egyesült Államok megítélése ez nagyon izgalmas, mert náluk magasnak gondolják a modern kultúrát, tehát ezért tényleg, hogyha ott popzenére gondolunk, a filmekre, videójátékokra, sportra, viszont ugye az úgynevezett heritage, tehát az örökség az nagyon alacsonyan van pontozva, és pont fordítva mondjuk egy Egyiptom esetében, ahol pedig nagyon magas értékelik azt, de hát mikor volt, hogy utoljára egyiptomi popzenét hallgattál, vagy valamilyen sportcsapatot követtél, és egyebek. Tehát ugye van egy ilyen összetettsége. Tehát én azt gondolom, hogy a kultúra az egy nagyon jó választás olyan szempontból, hogy azzal tényleg meg tudunk különböztetni, ha valami egyedit tudunk ott nyújtani. És ez az egyedi, ez lehet az, ami ott van sok száz, vagy netán akár ezer év óta, de lehet olyan is, amit szépen megteremtenek, kitalálnak maguknak, hogy na mi ettől vagyunk különlegesek, és hát azért lássuk be, hogy sok ország csinált ilyet, nem csak most, hanem annak idején is, amikor így megteremtette úgymond a saját történelmet, vagy inkább azt mondom, hogy megerősítette, tehát hogy annak voltak létező alapjai, de akkor ezt így egy rendszerbe rakta. Na most egyébként pedig, hogyha a versenyt nézzük, akkor vannak egyrészt ilyen rangsorok, egyébként rengeteg ilyen rangsor van, hogy most a top destináció ez, ha kultúrát akarod,
nyilván
akkor
listából
az,
Dunát lehet elkezdeni.
Én olyat viszonylag azért ritkán látok, hogy na most akkor mi, ne oda menjél, hanem ide. Erről mindig volt egy ilyen film, a Lököttek című film, nem tudom, megvan-e neked, az arról szólt, hogy egy szövegíró kicsit megbolondul, és beköltözik a bolondok házába. És elkezdenek reklámokat írni, és nagyon őszinte reklámokat írnak, és abban van az egyik, hogy ne menj Franciaországba, a franciák bunkók, gyere Görögországba, mi barátságosak vagyunk. De azért, hogy egy ilyet a valóságban lássunk, azért arra nem hiszem, hogy szükség van.
Vagy de legalább... ilyen zrikálás szinten sincsen, beszólás.
De zrikálás azért az néha szokott lenni. Ugye ennek egyik klasszikusa az volt, amikor ugye Nagy-Britannia azt mondta, hogy épp megnyitották volna már a kapukat a román-bolgár munkavállalók előtt. És ott elindult egy ilyen komoly politika, hogy ne gyere Nagy-Britanniába. És akkor ők csináltak egy kampányt, egyébként érdekes, hogy egy helyi lap csinálta, hogy elkezdtek ilyeneket összehasonlítani. Például a ti motorsótok a világ legszebb útjának választott meg egy romániai utat. Aztán, hogy itt vásárolt földet, ez is ez a herceg nálunk Romániába. Vagy nálunk úgy néz ki a nők fele, mint Kate Middleton, a másik fele meg úgy, mint az ő húga. Tehát, hogy ilyenekkel jöttek, ugye, és ezek ilyen elég izgalmas megközelítéseket hoztak, ezekről beszéltek az emberek. Ennek egy korai verziója volt még a lengyel vízvezeték szerelő, arra sokkal többen szoktak emlékezni, amikor ugye az EU-s csatlakozásnál az volt, hogy a franciák kezdtek el ijeszgetni, hogy hát nem lesz ez így jó, elveszik az állásunkat, jönnek majd ezek a kelet-európaiak, és akkor oda küldtek egy, és rendeztek egy sajtótájékoztatót az Eiffel torony lábánál, egy ilyen jóképű fiút oda küldtek, hogy ő a lengyel vízvezetékszerelő, aki közölte, hogy egyébként ő marad Lengyelországban, de nagyon szívesen látja a franciákat.
Zseniális.
Ilyen fricskák azért, ezek szoktak lenni, és ugye ezekben az szokott az izgalmas lenni, hogy ezeknek nagy PR értéke van. Mert ugye, ha kampányt csinálsz, az nem jó. Még egy friss példát hagyd mondjak ennek kapcsán. Ugye volt ez a Borát című film, ami hát Kazaksztánra nem annyira jó fényt vetett, és amikor az első Borát kijött, akkor teljesen ideges volt ugye a fővezető, egészen odáig, hogy elment az amerikai elnökhöz, hogy ezt be kell tiltani, vettek, hát akkor még ugye ez a 2000-es évek közepe, vettek óriási nyomtatott sajtóhirdetéseket, filmhirdetéseket, vagy, és ott kezdték el Kazaksztán mellett szóló érveket mesélni. És akkor bejött a Borát 2, akkor elég okosak voltak, és azt mondták, hogy múltkor elköltöttünk erre egy csomó pénzt, de ez nem működött, hát hogy lehetne ezt valahogy kihasználni? És ugye a Borátnak van egy ilyen fura mondása a filmben, hogy very nice, mindig ezt mondja, ugye? És akkor azt mondták, hogy ez lesz Kazaksztán hivatalos szlogenje. És onnantól kezdve az volt, hogy mutattak filmeket, és a végére oda tették, hogy very nice, és ezzel megfordították az egészet, és annyira, hogy maga a Sacha Baron Cohen is azt mondta, hogy fú, igen, ő annak idején, amikor elindította, ő keresett egy ismeretlen országot, amikről bármit el lehetett hinni, de ő egyébként tudja, hogy tényleg ez a valóság, tehát ez egy szép ország, barátságos ország, és hogy hogy örül neki, hogy most ezt a kampányt megcsinálták.
És kincsé vált tulajdonképpen ezzel a számukra.
És meg lehetett fordítani, tehát én azért azt gondolom, hogy amikor ilyen támadás ér minket, akkor a humor az, amivel jól lehet ezt kezelni. Ha visszatámadunk, abból ilyen oda-vissza, és annak sose jó a vége.
Hát fogunk mindjárt ellenségeskedésről is beszélni. Előbb még viszont arról kérdeznélek, sőt visszakérdeznék, mert erről beszéltünk, amikor egy országnak az imázsa és a lakosságnak vagy a lakóknak az imázsa eltér. Tehát, és ez valószínűleg összefügg a politikai berendezkedés, vagy a, hogy mondtad, kormányzással, tehát amikor valamilyen kép él egy országról, Románia ilyen-olyan, amolyan, de a románok ilyenek, olyanok, amolyanok. Hogy ezt érdemes-e közelíteni egymáshoz, lehet-e egyáltalán, vagy leválasztani érdemes inkább, tehát hogy mit lehet azzal kezdeni, hogyha más megítélés alá esik maga a desztináció, meg a lakosok. Egyáltalán ez egy releváns probléma, lehet, ez nem egy releváns probléma.
Én amikor szoktam nézegetni ezt a kutatást, ugye ezt a bizonyos hadszöget, nem szokott annyira éles eltérés lenni. Ugye ez egy olyasfajta rangsor, hogy 60 országot rangsorolnak, és igazából azt lehet látni, hogy ő 60-ból az adott dimenzióban hanyadik. És én nem nagyon tudok olyat, ahol mondjuk nagyon rossz lenne a kormányzás megítélése, ellenben az emberek megítélése valami fantasztikus, vagy éppen fordítva. Olyan időnként van, inkább, hogy magával húz dimenziók, tehát ha valami elromlik, volt ilyen például az Amerikai Egyesült Államok megítélésével kapcsolatban, hogy akkor az ott lejjebb ment, akkor az egy kicsit húzza magával a többi desztinációt, vagy a desztináció megítélését,
hát vagy
az emberek megítélését. Ugye még egy jó példa van erre, amikor Dán karikatúra előszedte Mohamedet, akit hát ugye nem is lehet ábrázolni, meg hát tényleg ez nagy felháborodást keltett ki ott abban a régióban, és a legkülönlegesebb az volt, hogy ez nem csak a Dán mondjuk kormányzat vagy emberek megítélésére hatott, hanem a termékeik megítélésére, ugye elindult egy bojkott, hogy ne vegyél Dán terméket, de ennél is durvább, hogy még a norvég termékek is bekerültek, mert hogy annyira hasonló a zászlója a két országnak, hogy azokat is elkezdték bojkottálni.
És akkor a Charlie Hebdo-ig nem is mentünk el, tehát ez egy másik hasonló témakör lenne. Jó, beszéljünk picit akkor, ha már így belesodródtunk ebbe a politikai jellegű megítélésbe. Azt lehet látni, hogy egymással versengő országok, most nem kell feltétlenül katonai konfliktusra gondolni, de odáig is elvezetett a dolog, ugye megágyaznak a másik ország rossz megítélésének. Tehát most mondhatjuk, hogy ellenpropagandát folytatnak, de egyáltalán lejáratják azt az adott országot. Erre fel lehet-e készülni, akár pro, akár kontra, vagy milyen elemeket érdemes, vagy lehet támadni, védeni, most abból a székből válaszolsz, amelyik kényelmesebb, mert ez viszont egy létező probléma. tud lenni.
Igen, ez egy komoly létező probléma tud lenni. Én azt gondolom, hogy ez se új. Tehát annak idején is volt ilyen, meg emlékszünk rá, amikor emiatt repülő szállt be, és szórólapokat szórt szét, hogy az adott országnak a pozitív dolgairól tájékoztasson, vagy éppen fordítva.
Hát vagy a James Bond filmek, tehát nem kell nagyon...
Igen, amikor egyszer csak úgy ott van. Én erre azt gondolom, hogy ez a tettek a válasz, most olyan értelemben a tettek, hogy minél több pozitív dolgot csinál egy ország, és még talán ezt is leegyszerűsíteném, ezek egyrészt azok a programok, amikben ők részt vesznek, másrészt pedig azok a termékek, innovációk, amiket adnak a világnak. Tehát ugye előbb említettem Amerikát, ott lehet, hogy a kormányzás megítélése nem olyan magas, nyilván elnököktől is függ, de lehet, hogy nem olyan magas, mondjuk az elmúlt két elnök alatt azért nem volt olyan magas, de a termékeiknek, vagy a márkáik megítélése. Ha megnézzük az Intel brand top 100 rangsorát, bőven 50 feletti még mindig az amerikai márkák, és a top 10-ben meg leginkább csak azok vannak. Tehát egyrészt ez, a másik pedig lehetnek az ilyen tettek programok, például, ha jól emlékszem, Írországnak volt olyan programja, hogy akkor itt a művészeknek nem kell adót fizetnie, vagy nem annyit, vagy ilyen kedvezményeket kell kapni, és ugye ez is mutat valamit. Vagy amikor Szlovénia azt csinálta, hogy azt mondta, hogy adok egy segélycsomagot a balkáni államoknak. Már is ez azt mondta, hogy mi nem vagyunk a Balkán része, hanem, tehát ez egyszerre volt egy pro és kontra, egyébként nagyon hülyesen csinálták, hiszen magukat is kiemelték, de közben pedig ezt is megmutat.
És amikor odáig fajul a dolog, hát nem is, tényleg most próbálok itt a háborúnak a, nem a, abszolút a mindennapjaiban elmélyedni, mert nyilván ez egy teljesen másik történet. De mondjuk, ha azt nézzük, hogy még a háború előtti mondjuk orosz, ukrán egymás megítélése vagy lejáratása, praktikusan ez Oroszországnak az Ukrajna elleni propagandája, azért az mindenképpen egy felépített vagy struktúrált dolog abban a tekintetben, hogy arról az adott ellenséges országról, és mondom, most nem a katonaságról beszélek, valamit kelljen gondolni, valami olyan megítélés alá essen, ami az ő szája ízének megfelel.
Hát igen, itt szerintem a szomorú része az, hogyha ez elmegy, hogy az emberekről is mit kell gondolni. Mert hogy politikusok mit gondolnak egymásról, meg hogy csapnak össze, meg neki, azzal ennek az elnöknek baja van, azzal az elnökkel, az oké. De amikor ugye ebbe embereket belekevernek, ugye ekkor kezdődik ez azért elég problematikus lenni, és hát akár Magyarországra és a szomszédos országokra is gondolunk, vagy a kint élő magyarságra, azért ott is láttuk, hogy ez ilyen hullámokban tud lenni, attól függően, hogy éppen milyen a viszony, vagy ott éppen milyen a hozzáállás. Szerintem itt azzal lehet mit tenni ezzel minden embernek, hogy azért mérlegelni azt, hogy mindenki ember, meg ott emberek vannak, és emberek kötnének barátságokat, vagy éppen emberek harcolnak, háborúznak egymással, de hogy fölötte valószínűleg ez néhány embernek a mániája csak.
Ez egy nagyon izgalmas megközelítés, hogy ezt átvinni kommunikációs szempontból ez egy kihívás.
Hát ez egy nagyon, mert viszont ők kommunikálnak, meg náluk van a média, meg nyilván mindenkinek van a narratívája, és ugye szoktuk ezt mondani, hogy ugye van ez a híres, a McCann Ericssonnak volt ez a jelszava, hogy valójában a reklám nem más, mint az igazság jól elmondva. És ugye ez igaz a marketingre, brandingre is, tehát hogy itt tényleg az igazságot kellene jól elmondanunk, de amikor az igazságtól való elszakadás van, ott kezdődnek ezek az igazán komoly problémák, és ugye még egyet hagy hozzak be, amivel gyakran emiatt aztán rajtunk csattan az ostor, hogy akkor rásütik, hogy az egész kommunikációs szakmai ilyen, meg az egész marketingipar csak hazudik, mert ők is hazudnak. Ugye most volt itt a szomszédos országokban egy elnök jelölt, aki tök más miatt került be ugye a sajtóba, azt kevesen vették észre, hogy neki volt a kampányban egy olyan mondás, hogy itt majd házakat fogunk adni nagyon olcsó áron, nagyon kevés euróért hozzá lehet jutni, kamatmentes hitel egyemek, és akkor utána, amikor szembesítették ezzel, akkor mondta, hogy ja, hát ez nem volt igaz, ez csak a mi marketingünk. És ugye rögtön az ottani marketing szövetség, reklámszövetség azt mondta, hogy de ilyet nem lehet csinálni, hát ezt még egy politikus se csinálhatja, meg ne hülyéskedjünk már. Tehát ez az, amikor ugye átmegy teljesen egy rossz irányba.
Akkor még a szakmát is lejáratják ráadásul. Még egy szintén negatív, de fontos témáról kérdeznélek ebbe a blogba, aztán átmegyünk az online podcast felületre. Ez a Terrorizmus, terrortámadások versus biztonság kérdése, mert azzal azért tényleg heti, havi szinten szembesülünk, hogy egyébként egy jó megítélésű, vonzó desztinációnak számító országban történik valami időről időre, és onnantól ezt a fajta sebet kezelni, ez hát rendkívül nagy kihívás, meg nagyon elhúzódó dolog. Hogyan ezek az imázs sebek, ezek hogyan gyógyíthatók, vagy hogyan működnek egyáltalán?
Én úgy látom, és lehet, hogy ebben te egy kicsit másképp látod, de hogy van ez a mondás, hogy országimást építeni nehéz, rombolni könnyű, ugye van ez, de valójában rombolni sem olyan könnyű. Ugyanis sok ilyen esetnek kell történni, ez kicsit egy olyan, hogy van egy jó barátod mondjuk, és akkor megbeszélitek, hogy találkoztok, de ő nem jön. Hát egyszer nem jött, nem jött, de aztán még egyszer megint nem jön, és a sokadik alkalomnál már átkattansz, és átteszed őt egy másik kategóriába. Az első után valószínűleg nem fogod, lehet, hogy még a második után se, de utána igen. Tehát itt is az van, hogyha valahol történik egy terrortámadás, benne van a hír, de nem fogja rögtön lerombolni az egész ország imázsát, de azok húzamosabban visszaköszönnek, és folyamatosan jönnek, akkor igen. És azt látható egyébként, hogy turisztikai szempontból is nagyon felértékelődött a biztonság. Tehát azt mondani, hogy fú, itt ki tudunk menni az utcára, itt nem fognak kirabolni minket, itt nem tudom, nőként is sétálhatunk, nem tudom, este is az utcán. Ezek nagyon fontos szempontok, és ugye most viszont ez nem feltétlenül él meg, még Európában se egy jó pár helyen, és szerintem ez viszont egy komoly kihívás lesz. Most is még azt mondom, hogy ennek a megítélése még lehet, hogy nem olyan durva, mint ami adott esetben lehet, hogy már a valóságot, mert ha van egy nagyon jó imázsa egy országnak, akkor az lassan tud lerombolódni ilyen szempontból.
De hát azt mondod akkor részben, hogy ez lehet egy ilyen USP kiemelkedő pont, hogy valahol mondjuk nagyobb a biztonság, mint
másod. Ez nem titok, hogy ezt akár Budapest is kommunikálja. Tehát, hogy megmutatni azt, hogy ez egy úgymond safe destination, biztonságos úticél, és elég sok más ország ezt elkezdte mondani.
Ez volt a Krízisek és pofonok rádió változata, Papvári Árpád, Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem marketing mesterképzésének szakvezetője, Magyar Marketing Szövetség alelnöke, Márka doktor volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy folytatjuk Árpival a beszélgetést az online podcast felületen, tehát akit még mélyebben érdekel az országimázs és a propaganda közös vetülete, és ez a téma, az jöjjön velünk oda tovább, de itt most elköszön ez a műsor, és Böhm Kornél.